Mózes második könyve, 23., 24. és 25. fejezet. Hazug hírt ne terjesz! Ne fogj össze a bűnössel, nehogy az erőszak mellett tanúskodj! Ne állj a rosszat akaró többség mellé, és ne vajd peres ügyében a többséggel tartva, nehogy elferdítsd az igazságot! A nincstelennek se kedvez peres ügyében! És a szegényekről szól a 6. vers is. A szegény ember igazságát ne ferdítsd el peres ügyében. Tehát ne kedvezd, de ne is légy vele igazságtalan, csak azért, mert szegény. Más szóval a pénzügyi helyzete nem befolyásolhatja az ítéletet. Ha ráakadsz ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára, hajtsd vissza hozzá. Ha látod, hogy összeroskadt terhe alatt annak a szamara, aki gyűlöl téged, ne hagyd magára, hanem segíts rajta. Tehát ne menj el segítség nélkül, még egy arra rászoruló állat mellett sem. Isten azt akarja, hogy légy kedves az állatokkal szemben is, még akkor is, ha annak a gazdája gyűlöl téged. A hamis ügytől maradj távol, az ártatlant és az igazat ne öld meg, mert én nem adok igazat a bűnösnek. Vesztegetésre szánt ajándékot ne fogadj el, mert az ilyen ajándék vakká teszi a világosan látókat, és az igaz beszédet is elcsavarja. A bírák tehát semmiféle ajándékot sem fogadhattak el, nehogy részrehajlók legyenek emiatt. Ne sanyargasd a jövevényt, hiszen ti ismeritek a jövevény életét, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban. 6 éven át vesd be a földet, és takarítsd be termését. A 7. azonban hagyd parlagon, hagyd magára, hadd egyenek róla néped szegényei. Ami pedig még rajta marad, egye meg a mezeivad. Így cselekedj szőlőddel és olajfáiddal is. Más szóval a 7. év a szegények éve, elvihetik azt, ami a földön magától terem. 6 napon át végezd a munkádat, de a 7. napon nyugodjál, hogy pihenjen az ökröd és szamarad, és lélegzethez jusson szolgálód fia és a jövevény. Tartsátok meg mindazt, amit mondtam nektek, más istenek nevét ne is említsétek, hallani se lehessen a szátokból. 3-szor szentelj nekem ünnepet évenként. Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét, 7 napig egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked, az Abib hónap megszabott idején, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Üres kézzel senki se jelenjék meg előttem. Azután az aratás ünnepét, amikor meződ vetésének első termését takarított be, és a betakarítás ünnepét az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. Évenként 3-szor jelenjék meg minden férfi az Úristen színe előtt. Ne áldozd az áldozati vért kovászos étellel együtt, és ne maradjon meg az ünnepi áldozat kövérje másnap reggelre. Földed első termésének a javát vidd el Istenednek az Úrnak a házába. Ne főzd gödőjét anyjának tejében. Ez utóbbi kis mondatból a zsidók képesek voltak kiötölni azt az értelmezést, hogy sohasem szabad tejterméket enni hússal együtt. De mit is tilt meg ez az igevers? Azt, hogyha levágsz egy kis kecskegidát, akkor ne főzd meg a húsát a saját anyja tejében. A zsidók viszont azt mondják, hogy húsos ételt még sajttal sem esznek, mert nem lehet tudni, hogy esetleg az a hús és az a tej egy helyről származhat, és a gyomrodban lehet, hogy a gödője főni kezd majd az anyja tejében. Ma is betartják ezt még azok a zsidók is, akik nem hisznek Istenben, és kóser ételt esznek. Jézus azt mondta, hogy a farizeusok kiszűrik a szúnyogot, és lenyelik a tevét. És miért szűrték ki a szúnyogot? Mert nem ehettek semmi olyat, amiből nem engedték ki teljesen a vért. Ha elmentek kocogni, és véletlenül berepült a szájukba egy bogár, és lenyelték, akkor még a torkukon is ledugták az ujjukat, csak hogy visszahozzák a bogarat, mert ha megeszik, és megtudják, hogy vér volt benne, akkor megszegték a törvényt. másrészt pedig lenyelték a tevét, mert más területen olyan módon értelmezték az írásokat, hogy megtehessék az általuk óhajtott szörnyű dolgaikat. Hiányzott belőlük az igazság és a kegyelmesség. Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem. És szerintem ez az angyal Jézus Krisztus. Vigyázz magadra előtte, és hallgass a szavára. Ne szegülj ellene, mert nem bocsátja meg hitszegéseteket, hiszen az én nevem van jelen benne. De ha engedelmesen hallgatsz a szavára, és teljesíted mindazt, amit parancsolok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek, és szorongatója szorongatóidnak. Mert az én angyalom előtted megy, és bevisz az emóriak, a hettiták, a periziek, a kánaániak, a híviek és a jebusziak közé, és kiírtom őket. Emlékeztek, hogy amikor Józsué Jerikó közelében találkozott a seregek angyalával, azt kérdezte, velünk vagy ellenünk? Az angyal azt válaszolta, hogy az Úr seregének vezéreként jöttem. És sok biblia kutató szerint ez az angyal maga Jézus Krisztus volt. Ne borulj le isteneik előtt, ne szolgáld azokat, és ne cselekedj úgy, ahogyan ők cselekszenek. Sőt, rozd le azokat, és törd össze szent oszlopaikat. Ha isteneteket az Urat szolgáljátok, akkor megállt kenyérrel és vízzel, és eltávolítom tőled a bajokat. Nem vetél el, sem meddő nem lesz senki a földeden. Napjaid számát teljessé teszem. Rémületet küldök előtted, és megzavarok minden népet, amely közé mégy. Minden ellenségedet megfutamítom. Rettenetes félelmet küldök előtted, amely kiűzi előled a hívieket, a kánaániakat és a hettitákat. De nem egy év alatt tűzöm ki előled, hogy ne legyen pusztává a föld, és ne szaporodjék el károdra a mezei vad. Apránként tűzöm ki előled, amíg megszaporodsz, és birtokba tudod venni az országot. Ezek azok az áldások, amelyeket valóra fogok váltani, ha engem szolgáltok. Ebben megtalálhatjuk azt is, hogy minek alapján ad győzelmet Isten az életünkben. Ezek a híviek, jebusziak és a többiek a testünkben lakozó óriásokat jelképezik. Az ígéret földjére jönni annyit tesz, mint a lélekben való életet élni. Ez a lélek győzelme, amikor kijövünk a pusztaságból, az egyszer fent, máskor lent típusú keresztény életből, és megérkezünk egy gyönyörű, győzedelmes életbe Jézus Krisztusban. Isten győzelmet ígért a harag, a félelem, a dű fölött, és minden olyan terület fölött, amely a testünkben fogva tart minket. De ezek a győzelmek apránként és egyenként jönnek, nem egy év alatt tűzöm ki őket. Isten nem ad azonnali tökéletességet, hanem folyamatosan növekedhetünk megváltunk bölcsességében és kegyelmében. Kiszabom határodat a Vörös-tengertől a Filiszteusok tengeréig, amely a földközi tenger, és a pusztától az Eufrátesz folyóig. Mert kezetekbe adom az ország lakosait, és kiűzöd őket magad elől. Ne kösz szövetséget se velük, se isteneikkel. Nem sokára azt olvashatjuk majd, hogy megszegik ezt a rendeletet és szövetséget kötnek a gibeóniakkal, és ennek az engedetlenségnek következményei is lettek. Ne lakjanak országodban, hogy vétekbe ne vigyenek téged ellenem. Mert ha azoknak az isteneit szolgálod, bizony törbe ejtenek téged. És ez így is lett. Azután így szólt Mózeshez. Jöjj fel az Úrhoz te is Áron, Nádáb és Abihú, meg Izrael vénei közül 70-en, és boruljatok le tőle távol. Csak Mózes közeledjék az Úrhoz, azok ne közeledjenek, a nép se jöjjön fel vele. Akkor elment Mózes, és elmondta a népnek az Úr minden igéjét és rendelkezését. Az egész nép pedig egyhangulag így felelt. Megtesszük mindazt, amit elrendelt az Úr. És micsoda könnyelmű ígéret! Mózes elmondja az összes szabályt, amit az Úr mond, és ők lazán rávágják, hogy mindent meg fogunk tenni, amit ő kér. De nem az számít, amit mondok, hanem amit cselekszem. Akkor leírta Mózes az Úr összes igéjét, és korán reggel oltárt épített a hegylábánál, és 12 szent oszlopot állított fel Izrael 12 törzse szerint. Azután odarendelt néhány izraeli ifjút, hogy mutassanak be égő áldozatot, és vágjanak le bikákat béke áldozatul az Úrnak. Mózes pedig fogta a vér felét, a vér másik felét pedig az oltárra hintette. Majd fogta a szövetség könyvét, és felolvasta a nép előtt. Azok ezt mondták. Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr rendelt. Aztán fogta Mózes a vért, ráhintette a népre, és ezt mondta. Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek mindezeknek az igéknek az alapján. A nép vérrel való meghintése, azaz a vérszövetség a zsidó levélben ismét említése kerül, amelynek lényege az, hogy a vér kiontása nélkül semmit sem lehetett megszentelni. És ugyanígy az új szövetség is vér által, Jézus Krisztus vér által szenteltetett meg. Ez volt az ószövetség, amely nem működött, és az új eltörölte azt. És miért? Mert az ószövetség az emberek cselekedetein és hűségén alapult. De az emberek nem voltak hűségesek, és ezért Isten egy új szövetséget kötött velük, amely ezúttal az ő hűségén nyugszik. Ezért ez a szövetség örökérvényű, nem szakadhat meg, mert Isten sohasem fog elbukni. Hálás vagyok Istennek, hogy Krisztuson keresztül egy új szövetséget kötött velem. És ez sohasem törik meg. Biztos vagyok benne, hogy Isten mindent meg fog cselekedni azokból, amit Jézus Krisztuson keresztül megígért nekünk. Majd fölment Mózes és Áron, Nádáb és Abihú, meg Izrael vénei közül 70-en. Látták Izrael istenét, láb alatt zafírkőféle volt, olyan tiszta, mint maga az ég. Látták Istent, látták az előtte levő tűkörsima tengert, amelyet János a jelenések könyvében kristálytengerként ír le. De micsoda? Hogyan láthatták Istent? Hiszen János evangéliumában az áll, hogy Isten soha senki sem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Akkor mit jelenthet az, hogy látták Istent? Nem tudom. De a János evangéliumi vers összhangban van azzal a másik kijelentéssel, hogy nem láthatod Istent, mert utána nem élhetsz többé. Ezért azt gondolom, hogy Mózesék Istent egy vízióban láthatták, nem a valóságban, akár csak Ézsaiás, Ezékiel és a többi proféták. Izrael fiainak ezekre a vezetőire nem emelt kezet. Bár látták az Istent, ettek és ittak. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, jöjj fel hozzám a hegyre és maradj itt, mert át akarom adni neked a kőtáblákra írt törvényt és parancsolatokat, amelyeket azért írtam le, hogy tanítani lehessen azokat. Elindult át Mózes és szolgája Józsué. Mielőtt fölment Mózes az Isten hegyére, ezt mondta a véneknek. Maradjatok itt, amíg visszatérünk hozzátok. Áron és Húr itt lesz veletek. Akinek vitás ügye lesz, forduljon hozzájuk. Amikor fölment Mózes a hegyre, felhő borította be a hegyet, mert az Úr dicsősége ereszkedett rá a Sínai hegyre. Már 6 napja borította be azt a felhő, és a 7. napon kiáltott Isten Mózesnek a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének látványa olyannak tűnt Izrael fiai szemében, mintha emésztő tűz lett volna a hegy csúcsán. Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen 40 nap és 40 éjjel. És amíg ott volt, az Úr elmondta neki, hogy miként építsék meg a szent sátrat, amelybe majd Isten lejön és találkozik Izrael gyermekeivel. Isten pontos leírást adott neki a sátorral és minden berendezésével kapcsolatban. Érdekes, hogy amikor Isten megosztja ezeket, akkor nem magával a sátorral kezdi, hanem a berendezésekkel. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek részemre felajánlást minden embertől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt felajánlásokat. Ilyen felajánlást gyűjtsetek össze tőlük. Aranyat, ezüstöt és rezet, kék és piros bíbort, karmazsinfonalat, lemvásznat és kecskeszőrt, vörösre festett kosbőrt, delfinbőrt és akácfát, lámpaolajat, balzsamot a felkenéshez való olajhoz és a jó illatú füstöléshez, ónixköveket és foglalatba való drágaköveket az efódhoz és a hósenhez. Készítsenek nekem szentét, hogy köztük lakjam. Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész fölszerelés mintáját. Az emberek adakoztak, de a követelmény az volt, hogy önszántukból, szívük szerint kellett adjanak. És mit mond az új szövetség az adakozásról? Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az adakozás sohasem fakadhat nyomás hatására, nem szabad az embereket becsapni azért, hogy adjanak. De miért? Mert az Isten nem akarja, hogy morgolódjál azért, amit neki adsz. Ha valakinek a nyomás hatására adsz, akkor később hajlamos vagy a megbánásra, és úgy adsz, mintha a fogadat húznák. Ez nagyon felbőszíti Istent, mert nem akarja, hogy így adjál neki. Ha nem tudsz jókedvűen adakozni, akkor ne is adjál, mert az ilyen adakozásért sohasem fog megjutalmazni. Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész fölszerelés mintáját. De vajon miért kellett ilyen pontosan betartani ezzel kapcsolatban Isten utasítását? Azért, mert a Szent Sátor a mennyország modellje. Isten azért készítette el velük mindezt, hogy az embereknek legyen fogalmuk, hogy hogyan néz ki Isten trónusa és az a hely, ahol majd Istennel találkozni fognak. Legelőször is a szövetség ládáját kellett elkészítsék. Készítsenek egy 2,5 könyök hosszú, 1,5 könyök széles és 1,5 könyök magas ládát akácfából. Hozzávetőlegesen 1,1 méter hosszú, 66 centi széles és ugyanennyi magas láda volt ez. A láda tetejét nevezték a kegyelem trónusának, és a ládába kellett helyezzék azt a kőtáblát, amelyekre Isten rávéste a 10 parancsolatot, egy mannával teli kancsót, amelyel Isten életben tartotta őket a pusztosságban, és Áron botját. A láda 2 oldalára faragták ki a kerubokat, kiterjesztett szárnyakkal. Ezékiel 1. és 10. fejezetében, és a Jelenések könyvének 4. fejezetében olvashatunk arról a mennyei képről, amelynek ez a földi sátor a képmása volt. Azután készítes egy 2 könyök hosszú, 1 könyök széles és 1,5 könyök magas asztalt akácfából. Ennek tehát a hossza 88 centi volt, szélessége 44, magassága pedig 66 centi, és az asztal tetejét aranyozott szegély díszítette. Ez az asztal a külső teremnek a bútorzatához tartozott. Ha beléptünk a Szent Sátorba, akkor először egy terembe léptünk, amely körülbelül 4,5 méter széles és 9 méter hosszú volt. Ez volt a szent hely, amelyet egy függöny választott el a szentek szentjétől, ahová egyedül a főpap mehetett be egy évben egyszer. A láda oldalára aranykarikákat erősítettek, és tartófákat fűztek rajtuk keresztül, hogy azok segítségével hordozhassák, mert nem érhetett senki a szövetség ládájához. Az asztalra is ugyanilyen karikákat erősítettek, és szintén a tartófák segítségével hordozhatták azt is, hogy ne kelljen hozzáérniük. Ezen az asztalon mindig 12 kenyér kellett legyen, és hetente egyszer cserélték ezeket, amelyek valójában Izrael 12 törzsét jelképezték. Amikor a pap belépett a szent helyre, akkor a jobbján ott állt ez az asztal a kenyerekkel, és a balján pedig egy aranyból készült gyertyatartó volt, amelynek közepéből 6 gyertyatartó ág formálódott ki. A tetejükön levő kis kelyhekbe pedig olajat öntöttek, és ezeknek állandóan égniük kellett. A papok egyik munkája az volt, hogy naponta megtöltsék a gyertyatartókat olajjal, hogy állandóan égjenek, mert ez adta a sátor fényét. Ez a fény egy jelkép is volt, mert Isten azt szerette volna, hogy Izrael fiai a világ világosságai legyenek. Mi azért helyeztünk el egy gyertyatartót itt a gyülekezetben, mert a gyertyatartó az új szövetségben Krisztus jelenlétét jelképezi az ő gyülekezetében. A jelenések első fejezetében János hátrafordult, hogy lássa, hogy ki szólt hozzá, és akkor látta Krisztust, aki a 7 gyertyatartó között haladt, és 7 csillagot tartott a jobb kezében. Az Úr azt mondta, hogy a 7 gyertyatartó a 7 gyülekezet, és Krisztus közöttük jár. Ezért a gyertyatartó egy gyönyörű jelképe annak, hogy az élő Krisztus az ő egyházában lakozik. Hálásak vagyunk Krisztus keresztjéért, de nem szolgálunk halott Istent, hanem egy élő megváltót, aki él, és itt van a gyülekezetének jelenlétében. Nem halottként gondolunk rá, aki keresztre van feszítve, hanem élőként, aki közöttünk él, mozog, és minden szükségletünket betölti. A 40. versben pedig ezt olvassuk. Ügyelj, hogy arra a mintára készítesd, amit a hegyen láttál. Itt Isten ismét hangsúlyozza, hogy pontosan úgy készítsék el, mint ahogyan mondta, mert a zsidó levélben is olvashatjuk, hogy a szent sátor valójában a mennyei dolgok mintája volt. Így már egy kicsit megtudhatunk arról, hogy milyen lesz Isten trónusa és környezete a mennyországban.